hazudozzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Amikor megtanulunk másokat szolgálni, a figyelem és a gondoskodás minden megnyilvánulása, a gyengédség minden formája és az irgalmasság minden cselekedete Isten szeretetének visszatükröződésévé válik, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A közmédia jónak lenni jó adománygyűjtő akciójával idén a baptista szeretetszolgálat munkáját az általuk fenntartott Török Bálinti Tábita gyermekhospiszház működését, illetve egy új hospiszház építését támogatja. Segítségnyújtásra nem csak pénzadományokkal van lehetőség, olyan cégek, vállalkozások jelentkezését is várják, amelyek az építkezés kivitelezésében, a készülő épület bebútorozásában segítenek, mondta Altorjai Anita, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója az M1 aktuális csatornán. Az egy hete indított kampányban eddig 8,5 millió forint összegű támogatást gyűlt össze, fogalmazott a vezérigazgató. Kiemelte, hogy a gyermekhospisz olyan szolgálat, amely gyógyíthatatlan beteg gyermekeknek és családjaiknak segít elviselni, feldolgozni és túlélni mindazt, amin keresztül kell menniük. Arra szövetkezünk a nézőkkel, a hallgatókkal és a baptista szeretetszolgálattal, hogy ezt az utat egy kicsit megkönnyítsük, emelte ki Altorjai Anita. Hozzáfűzte, a közmédia kampányainak az elmúlt 12 évben mindig a reménynyújtás volt a célja. Az illegális migráció olyan jelenséggé vált, amelynek negatív következményei markánsan láthatóak, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György azt mondta, olyan antiszemita megnyilvánulásokat tapasztalni most éppen Hollandiában, de előtte Németországban, Nagy-Britanniában vagy Franciaországban is, amilyenek 1945 óta nem fordultak elő. Hozzátette, terrorcselekmények sokasága történt, drámai módon romlott a közbiztonság. A főtanácsadó rámutatott, az ENSZ, az Európai Unió és a nemzetállamok szintjén is megérett a helyzet arra, hogy politikai döntéseket követően határozott lépések szülessenek a külső határok védelmére. A magyar példa vonzó azoknak, akik nyugtalanul vagy félelemmel telve figyelik a negatív jelenségeket, hangsúlyozta Bakondi György. A következő előttünk álló nagy feladat Magyarország gazdaságának gyors és eredményes megerősítése, közölte a kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakció vezetője egy a közösségi oldalára feltöltött videóban. Simicskó István azt mondta, évtizedes hagyomány, hogy a kormány kíváncsi az emberek véleményére és megkérdezi a polgárokat, hogy mit gondolnak a legfontosabb kérdésekről, milyen fejlődési irányt képzelnek el hazánknak. Hozzátette, erről szól a most meghirdetett nemzeti konzultáció is, amely már a 14. a sorban, és immáron egy demokratikus hagyomány és egyfajta hungarikum is, hiszen csak a magyar kormány kéri ki időről időre a polgárok véleményét egy-egy döntés előtt. A kormány folyamatosan a családtámogatások bővítésén dolgozik, ezért bocsátottak társadalmi egyeztetésre egy javaslatcsomagot, amely egyszerűsíteni az otthonteremtési támogatások igénybevételét, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten a Kopp Mária Intézet a családokért és népesedésért rendezvényén. Koncz Zsófia, az Európai Uniós Családpolitikai Kitekintő 2024 című kötet bemutatójának kapcsán szervezett konferencián a részletekről elmondta. A korábban új lakóingatlanra felvett sok támogatás átvihető lenne használt lakás vásárlására. Nem kellene kivárni az 5 éves tilalmi időszakot, a csok plusz esetében pedig nem kellene végtörleszteni, ha a család másik házba költözik. Továbbá meghosszabbítanák a támogatással vásárolt ingatlanba történő bejelentkezés és a jelzáloghitel csökkentési támogatás igénylésének határidejét, valamint a CSOK Plusz a múlt év végén világra jött koraszülöttek után is igényelhető lenne, ismertette az államtitkár. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás a fagyos részeken, ónos szitálás, esetleg húszállingózás nem kizárt. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és +5 fok között valószínű, de ahol felszakad a felhőzet, ott pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson Máriáról, aki a Szentlélek jegyese és tanítványa. A pápa az ausztai Szent Bernát küldöttségéhez. Segítsétek az útrakelőket nehézségeikben. A pápa a katolikus filantrópokhoz. Terjesszétek továbbra is Jézus szeretetét.
Ferenc pápa szerdai katekézise Máriáról, aki a Szentlélek jegyese és tanítványa. A Szentlélek és az Egyház kapcsolatáról szóló katekézis sorozatának 13. állomásához érkezve, Ferenc pápa az első tanítvány Mária szerepéről elmélkedett. Mint egy üres lap, amely hagyja, hogy ráírjanak, ezt a hozzáállást kell eltanulnunk Isten anyjától, hogy készségesen kövessük mi is az Úr akaratát. Az audiencián jelen volt a gyulafehérvári Karitász 67 fős zarándokcsoportja, akiket külön köszöntött a pápa. A Szent Atya ismét felemelte szavát a háborúban álló országok megbékéléséért.
Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini, particolare al gruppo della Caritas proveniente dall'Arcidiocesi di Alba Iulia in Romania.
Szeretettel köszöntök minden zarándokot, különösen a gyulafehérvári érsekségből érkezett Caritas csoportot.
Affidiamoci alla Vergine Maria, figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo, perché ci aiuti a rimanere sempre nell'amore di Dio Trino, che ci rende fratelli e ci spinge a vivere come tali.
Bízzuk magunkat Szűz Máriára, az Atya lányára, a Fiú anyjára, a Szentlélek jegyesére, hogy segítsen mindig megmaradnunk a háromságos Isten szeretetében, aki egymás testvéreivé tesz minket, és arra ösztönöz, hogy aként éljünk, mondta Ferenc pápa 67 fős zarándokcsoportnak, akik a Caritas vezetőségével, köztük Sajgó Balázs atya lelkiigazgatóval érkeztek a Vatikánba. Erre az olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.
Tra i diversi mezzi con cui lo Spirito Santo attua la sua opera di santificazione nella Chiesa, parola di Dio, sacramenti, preghiera, c'è uno in particolare, è la pietà mariana.
A Szentlélek különböző módokon fejti ki megszentelő működését az egyházban. Isten szaván, a szentségeken és az imán keresztül, és ide tartozik a Máriás ájtatosság is, kezdte katekézisét a pápa. A katolikus hagyományban úgy mondjuk, ad Jézum per Mariam, vagyis Márián keresztül Jézushoz. A szűzanya megmutatja nekünk Jézust, megnyitja előttünk a kapukat. Ő az édesanyánk, aki kézen fogva elvezet minket Jézushoz. A szűzanya sosem önmagára mutat, hanem Jézusra. Ez a Mária tisztelet lényege. A szűzanyán keresztül jutunk el Jézushoz. Szent Pál úgy határozza meg a keresztény közösséget, mint Krisztus levele, amelyet mi írtunk nem tintával, hanem az élő Isten lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szívlapjaira. Mária az egyház első tanítványaként, ő maga egy levél, melyet az élő Isten lelkével írtak. Éppen ezért olvassa és megérti minden ember, azok is, akik nem tudnak teológiai könyveket olvasni, a kicsinyek, akikről Jézus azt mondja, hogy nekik fedik fel az ország titkait, melyek a bölcsek és okosak elől rejtve maradnak. Azzal, hogy igent mond, legyen meg az Úr akarata, és elfogadja, hogy Jézus anyukája legyen, Mária, mintha azt mondaná Istennek. Íme, egy írótábla vagyok. Az író írjon rám, amit akar, tegye azt velem, amit akar a mindenek ura. Abban az időben viasztáblára írtak. Ma azt mondanánk, hogy Mária egy fehér lapként ajánlja föl magát, amire az Úr azt ír, amit akar. Mária igenje, amit az angyalnak mondott, ahogy azt egy ismert szentírás magyarázó írta, az Isten előtti minden vallásos viselkedés csúcspontja, mivel a legmagasabb szinten fejezi ki a passzív készséget az aktív készenléttel együtt, a legmélyebb ürességet, amit a legnagyobb teljesség kísér. Ferenc pápa ekkor rámutatott.
Ecco dunque come la madre di Dio è strumento dello Spirito Santo nella sua opera di santificazione.
Isten anyja tehát így válik a Szentlélek eszközévé annak megszentelő működésében. Az Istenről, az egyházról és a szentségről írt számtalan szó közül Mária mindössze kettőt javasol mindenkinek, amit a legegyszerűbb ember is kimondhat bármikor. Íme itt vagyok, és legyen. Mária az, aki igent mondott az Úrnak, és példájával, közbenjárásával arra ösztönöz minket, hogy mi is kimondjuk igenünket Istennek, valahányszor engedelmeskednünk kell, vagy egy próbatétel előtt állunk. Az egyház mindenkorban, de ma különösen olyan helyzetben van, mint a keresztény közösség volt Jézus mennybe menetele után. Az evangéliumot kell hirdetnie minden embernek, de ehhez várja a felülről érkező hatalmat. És ne feledjük, hogy abban az időben, ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk, a tanítványok Mária, Jézus anyja köré gyűltek. Igaz, hogy voltak más nők is vele együtt a cenákulumban, de az ő jelenléte más volt. Őt egy sajátos és soha el nem szakítható kötelék fűzi a Szentlélekhez, mely maga Krisztus személye, aki fogantatott Szentlélektől és született Szűz Máriától, ahogyan azt a Hiszek egyben imádkozzuk. Assisi Szent Ferenc egyik imájában úgy köszönti Szűz Máriát, mint a magasságos király, az égi atya lányát és szolgáló leányát, a szentséges Jézus Krisztus Urunk édesanyját, a Szentlélek jegyesét. Az atya lánya, a fiú anyja, a Szentlélek jegyese. nem illusztrálhatta volna egyszerűbb szavakkal Mária egyedi kapcsolatát a Szent Háromsággal, vetette ki katekézisében a pápa. Mint ahogy minden képet, a Szentlélek jegyese megfogalmazást sem szabad abszolút értelemben tekinteni, hanem a benne található igazságot kell nézni, ami nagyon szép.
Ella è la sposa, ma è prima ancora la discepola dello Spirito Santo. Sposa e discepola.
Mária jegyes, de még azt megelőzően a Szentlélek tanítványa. Jegyes és tanítvány. Tanuljuk meg tőle, hogy engedelmesek legyünk a lélek késztetéseire, főleg akkor, amikor azt sugallja nekünk, hogy keljünk fel sietve, és menjünk el segíteni valakinek, akinek szüksége van ránk, amit ő tett rögtön azután, hogy az angyal nála járt, zárta szerdai katekézisét a pápa. A fiatalokhoz, betegekhez, idősekhez és ifjú házasokhoz fordulva, a Szentatya arra bátorított, hogy minden nap találják meg Istenben az erőt és a bátorságot, hogy teljesen megéljék emberi és keresztény hivatásukat. Ezután a háborúban álló országokról szólt. Testvéreim, a meggyötört Ukrajna szenved. Ne felejtsük el Ukrajnát, ne felejtsük el Palesztinát, Izraelt, Myanmart és a sok háborúban lévő nemzetet. Ne feledkezzünk el az ártatlanul lemészárolt palesztinok csoportjáról.
Preghiamo per la pace. Abbiamo tanto bisogno. Tanto bisogno di pace.
Imádkozzunk a békéért. Oly nagy szükségünk van a békére, fohászkodott végül a pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa beszéde az ausztai Szent Bernát küldöttséghez. Segítsétek az útragelőket nehézségeikben. A Szentatya november 11-én hétfőn délelőtt fogadta az észak-olaszországi Auszta Egyházmegye és a területen működő ausztai Nagy Szent Bernát szabályozott kanonokok rendjének 120 fős küldöttségét. A pápa hozzájuk intézett beszédében a Szent életéhez kapcsolódó és máig fontos három mozzanatról emlékedett, amelyik az igehirdetés, a befogadás és a béke előmozdítása.
Sono contento di incontrarvi al termine dell'anno giubilare dedicato al centenario della proclamazione di San Bernardo d'Aosta, patrono degli alpinisti, dei viaggiatori e degli abitanti delle Alpi.
Ferenc pápa küldöttség köszöntésekor a kanonok rend többszörös jubileumára utalt. 11. Pius pápa 1923-ban hirdette ki Nagy Szent Bernátot az alpinisták, az utazók és az Alpok lakóinak védőszentjévé, és most ért véget az ezen alkalomból tartott centenáriumi megemlékezés sorozat. Ezentúl megemlékeztek az 1023-ban napvilágot látott ausztai Szent Bernát születésének millenáriumáról, illetve szenti avatásának 9. centenáriumáról. Az ünnepi megemlékezések időszakát kísérő különböző mozzanatok középpontja ennek az alpesi szentnek az alakja volt. Ezért a Szentatya megfontolásra ajánlotta az ő életének és munkásságának néhány alapvető vonását, amire a gondviselés hívta, és amelyek, mint az igehirdetés, a befogadás és a béke előmozdítása ma is nagyon időszerűek. Először is az igehirdetés. Bernát az ausztai egyházmegye fődiákónusaként olyan prédikátor volt, aki a legkeményebb szíveket is meg tudta érinteni, megnyitva őket a hit és a megtérés ajándéka előtt. Így sikerült neki az igehirdetést a lélek megtapasztalásának intenzív és boldog élményévé tenni, amely szolgálatát buzgón végezte egészen a haláláig, amely 1801-ben érte éppen egy prédikáció közben.
Secondo l'accoglienza, primo l'annuncio, secondo l'accoglienza.
A másik mozzanat a befogadás. Az engedelmesség jegyében fogadta el Bernát azt a küldetést, amely a Mont Blanc melletti alpesi hágókon átkelő zarándokok és utazó gondozását bízta rá, többek között azon a hágón keresztül, amely máig az ő nevét viseli, ez pedig a Nagy Szent Bernát hágó. A Franciaországból és Svájcból Olaszországgal vezeti út nagyon fáradtságos volt, és azzal a veszéllyel is járt, hogy könnyen el lehet tévedni, továbbá a rablótámadás és a dermesztő hideg is kihívás jelentett az utazóknak. A hegyeken átkelő utasok megsegítésére Szent Bernát két menhelyet is alapított, maga köré gyűjtve a kanonokok közösségét, akik ma is ennek a szolgálatnak szentelik magukat, hűen az eredeti mottóhoz, hic Christus adorator et passitur, itt Krisztust imádják és táplálják. Ennek az anyagi és lelki jellegű felebaráti szeretetnek a középpontja az eukarisztia volt, amely imádságból kiindulva végül mindenki befogadásához vezetett, akit csak kopogtatott az ajtajukon. Igazi modell lesz napjainkban is. Szeretettel fogadjunk be és gondoskodjunk mindenkiről, aki segítséget kér, testben és lélekben, megkülönböztetés és elzárkózás nélkül.
El terzo punto, operatore di pace. Bernardo operatore di pace.
A harmadik mozzanat a béke előmozdítása, mert Bernát béketeremtő lélek volt. Egy tekintetben példaértékű a történet, amikor immár betegen páviába utazott, hogy megpróbálja meggyőzni IV. Henrik császárt, hogy hagyjon fel a 7. Gergely pápa elleni háború szándékával. Ezt az utazás végül az életébe került, mert nem sokkal visszatérése után meghalt. Mint tudjuk, próbálkozása sikertelen maradt, ez azonban még nemessebbé tette őt előttünk, mert azt mutatja, hogy egy kényes és bizonytalan vállalkozásban vett részt a sikár bármiféle garanciája nélkül. A békét szolgálta anélkül, hogy elcsüggett volna, még a kudarcok ellenére is. És mekkora szükség van most is erre a bátorságra, szögezte le a pápa.
Vorrei concludere ricordando il vostro santo patrono attraverso due simboli della montagna, la piccozza e la cordata.
Mint hogy a Szentatya vendégei között néhányan alpesi idegenvezetők és sióktatók is voltak, őket védő szentjű két jelképére emlékeztette, a jégcsákányra és a kötélkorlátra. Szent Bernát jégcsákánya jelképesen Isten igéje volt, amellyel a leghidegebb és legkeményebb lelkeket is meg tudta ragadni, míg kötélkorlátja a közösség volt, amellyel együtt járt és segített másokat is járni, akár kockázatos utakon is a cél elérése érdekében. Végül Ferenc pápa mindenkinek azt kívánta, a példához hasonlóan szép utakon járjanak a magas hegyek közt, de mindenek előtt a szívekben belül járjanak.
A pápa a katolikus filantrópokhoz. Terjesszétek továbbra is Jézus szeretetét. A szeretet mindig átalakít és képes mindent megváltoztatni, emlékeztette Ferenc pápa a katolikus filantrópia hálózat, FADICA képviselőit hétfőn a Vatikánban. Örömmel fogadta a hálózatot római zarándoklatuk, szimpóziumuk és lelki gyakorlatuk alkalmából.
Auspico che queste giornate di riflessione e di preghiera vicino alle tombe degli apostoli e dei martiri accrescano il vostro amore per la Chiesa.
A pápa reményét fejezte ki, hogy az apostolok és a vértanúk sírjánál eltöltött elmélkedés és imádság napjai növelik az egyház iránti szeretetüket és elkötelezettségüket az evangélium terjesztése és az életszentség, az igazságosság és a béke Krisztusi országának építése mellett. A Szentatya háláját fejezte ki azért a támogatásért, amelyet a hálózat a Szent Szék hivatalai számára nyújt, valamint azért a csendes bátorításért, amelyet biztosítanak számos olyan kezdeményezéshez, amelyek gazdagítják az egyház életét és apostolkodását az Egyesült Államokban. A pápa méltatta a hálózatot, amely természetes módon szinodálisan működik, vagyis sok egyén, család és alapítvány közös jövőképére, elkötelezettségére és együttműködésére alapoz. Ennek fényében a Szentatya kifejezte óhaját, hogy a hálózat szolidaritási és mások iránti nagylelkű törődésének lelkületét mindig az Úr által ránk ruházott bőséges ajándékokért való hála érzése táplálja, és Jézus szeretete átalakító erejének egyre mélyebb megtapasztalása.
E prego affinché voi e tutti i membri del Catholic Philanthropic Network continuate a vivere la gioia di cercare di comunicare l'amore di Cristo agli altri.
Mielőtt Ferenc pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, az Úr szentséges szívébe ajánlotta őket, és azért imádkozott, hogy a hálózat továbbra is megtapasztalja azt az örömet, amely Krisztus szeretetének másokkal való megosztására tett erőfeszítéseikből fakad. A FADIKA, a keresztény tevékenységeket és kezdeményezéseket támogató alapítványok és adományozók vezető katolikus filantróp hálózata. A közös értékekben osztozva folytatják tevékenységüket, megsokszorozva az általuk gyakorolt hatást a tanulás, a katolikus vezetéssel való kapcsolat és együttműködés révén. A FADIKA egy vezető filantróp hálózat, amely katalizátorként szolgál egy életerős katolikus egyház, katolikus missziók és a közjó érdekében. Elősegíti az evangélium örömétől és a katolikus társadalmi hagyományoktól ihletett katolikus jótékonyság növekedését és hatékonyságát. A FADIKA támogatja tagjait oktatással, csereprogramokkal, ösztöndíjakkal és hittel, kutatással, közös finanszírozási lehetőségekkel és a katolikus vezetéssel való interakción keresztül. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban képzeletben a Betesda fürdőbe utaztunk, ahol Jézus egyik csodájának voltunk a szemtanúi. Láttuk, hogy Jézus nem csak szavakkal tanít, nem csak beszél, szép gondolatokat fogalmaz meg a szeretetről, szép szavakat mond, hanem cselekszik, a szükségben lévő segítségére siet. A Betesda fürdőbe Jézus egy bénát gyógyított meg. Jézus ezzel a csodájával is tanúságot tesz. De miről is tesz tanúságot? Mit igazolnak a csodák? Vajon a konkrét történeten túl tudjuk-e értelmezni ezeket az eseményeket? Vajon van-e üzenete ezeknek a rendkívüli történeteknek ma is? És vajon személyes életünkben milyen jelentést kapnak ezek a különleges csodatörténetek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásban. Azt mondtuk, hogy Jézus a csodáival tanít bennünket. Mire tanítanak bennünket a csodák? Miről tanúskodnak ezek a csodatörténetek?
Isten hatalmáról. Az irgalmasság cselekedeteiről.
Igen, ugye látjuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, halottat támaszt fel, vagy jól lakat embereket. Aztán miről tesznek még tanúságot ezek a történetek?
Isten mellettünk el, így velünk van, az ő végtelen szeretetéről.
Igen, ezt is látjuk, hogy Jézus nem csak amikor csodát tesz, nem csak úgy éppen, hogy jobban lesznek az emberek, hanem igazából az egész életük megváltozik. Olyan dolgok történnek velük, amik átformálják az egész életüket. Hogyan hatnak ezek az események a résztvevőkre?
Ösztönzi őket, hogy soha ne adják fel, mert mindig van remény.
Igen?
És hát, hogy Istennel semmi nem lehetetlen.
Azt mondhatjuk, hogy a csodatörténetekben olyan jelképes cselekedeteket látunk, amelyek túlmutatnak önmagukon, feltárják előttünk Isten valóságát és a megváltás titkát. Arra kérlek benneteket, hogy a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül próbáljunk meg megérteni és felfedezni Isten titokzatos valóságát és jelenlétét a világban. Bea, kérlek, olvasd fel a történetet. Először figyeljük meg a körülményeket, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történik az esemény, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Ekkor elvonult velük egy magányos helyre, Betsaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt, oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték, el kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott, akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50-ével, úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre és megáldotta azokat. Majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze.
No, mit tudunk meg az esemény idejéről? Az evangéliumi események sorába hogyan illeszkedik ez a történet? Ott az első mondat kicsit segít nekünk ebben. Mi derül abból ki? Hogy előzetesen ezek az apostolok valahol voltak, és ugye a történet szituációja az, hogy igazából tulajdonképpen most egy meetingre készül Jézus a tanítványaival, Betsaida mellett, arra készülnek, hogy megbeszéljék az eseményeket. Mert hogy előtte Jézus szétküldte a tanítványokat, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsanak betegeket. Talán ez az első ilyen missziós útja a tanítványoknak. És Jézus és a tanítványai az út tapasztalatait akarják megbeszélni Betsaidában. A szöveg sejteti, hogy mind Jézus, mind a tanítványok sikerrel jártak, népszerűek voltak, és hogy Jézus a tövegek voltak kíváncsiak. Ez egy ilyen sikeres út volt. Olyannyira, hogy aztán folytatódik a történet, hogy maga Heródes, a negyedes fejedelem is hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Feltette ő is a kérdést, és azon töprengett, hogy vajon ki lehet az, akiről ilyeneket hall. Látni akarta Jézust. Látjuk, hogy Jézus nem csak népszerű volt, nem csak nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, hanem itt tulajdonképpen már egyfajta közéleti szerepet is betölt. Talán mondhatjuk, hogy szinte politikai tényezővé vált. És ezek után találkozunk a csodálatos kenyérszaporítás történetével, ahol látjuk, hogy szintén nagy tömeg veszi körül Jézust. És a történet után pedig, amikor Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, akkor Jézus tőlük kérdezi meg, hogy kinek tartanak engem az emberek. Ugye az az érdekes, hogy ezzel foglalkozik a történetnek az előzménye, és hogy kicsoda Jézus. Heródes is ezt kérdezi, hogy kicsoda Jézus. Az emberek is ezen gondolkodnak, hogy ki lehet ő, és Jézus a történet után felteszi a kérdést a tanítványoknak. Tehát a történet egy olyan értelmezési keretbe illeszkedik, amely arra a kérdések keresi a választ, hogy ki Jézus. Talán ez a történet arra vezet el bennünket, hogy mi is választ kapjunk erre a kérdésre. Kinek tartják az emberek Jézust, mit gondolnak róla a tanítványok, a tömeg, Heródes? És a legfontosabb, amit Jézus igazából tőlünk, mint távoli szemlélőktől is megkérdez, hogy hát ti kinek tartotok engem? Erre a kérdésre az apostolok közül majd Péter fog válaszolni. Most nem is árulom el nektek Péter válaszát, majd az adás végén megfogalmazzuk. Mi is a saját válaszainkat, és természetesen megkérdeztük Pétert mi is, hogy na, főapostol, te kinek tartottad a mestert? Mit mondtál neki akkor? Jézus segít bennünket a személyét körülvelő értetlenség és titok megértésében. Az apostolokhoz intézett kérdés után, ugye, hogy hát ti kinek tartotok engem, Jézus még tesz egy fontos megjegyzést, azt mondja magáról, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Jézus megjövendőli itt a szenvedését és a halálát. Ez látszólag nem nagyon illeszkedik a kenyérszaporítás csodájához, Jézus népszerűségéhez, Jézus isteni kiválasztottságához, felkentségéhez. Senki sem számított egy olyan megváltóra, aki meg fog halni, aki erőszakos halált fog elszenvedni. De ha arra gondolunk, amit eredendően keresünk ebben a történetben, és általában a csodákban, Isten valóságát és a megváltás titkát, akkor bizony nagy segítség lesz az számunkra, hogy Jézus saját szenvedéséről és haláláról beszél. Azért beszél, hogy Jézus csodatevő, isteni hatalmán túl megértsük szenvedésének és feltámadásának, a megváltásunknak a titkát is. Hogy felismerjük, hogy ő Isten báránya, hogy felismerjük benne Isten szenvedő szolgáját. Találtok-e a csodálatos kenyérszaporítás szövegében olyan részletet, ami utal Jézus önátadására, az utolsó napok eseményére?
Majd megtörte is tanítványainak adta, amikor a kenyereket szítoztották a népnek, az előtt ezeket a szavakat.
Igen.
Mondta ő is.
Hol találkozunk ezzel a jelenettel?
Utolsó vacsoránál.
Az utolsó vacsoránál. Nem véletlenül van ez ebben a történetben. Amit itt látunk, amit Bianca mondott, amit a nagy tömeg előtt történik meg, ugyanazokat a szavakat halljuk majd az utolsó vacsorán, ugyanezeket a szavakat halljuk a Szent Misén is. És nem más ez itt, mint az eukarisztia, az oltári szentség előképe ebben a történetben. A történetből kiderül a helyszín is, hogy hol vagyunk.
Betsaida városa mellett.
Igen, 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 és mit ír még róla a szöveg? Milyen hely ez? No, zárulj ebbe
meg. Elhagyatott hely.
Egy elhagyatott magányos hely. Lakott településtől messzi hely, hogy el kell engedni az embereket, hogy élelem után nézzenek. Nincs ott az sarkon egy kis bolt, vagy valami, ahol ezt meg tudnák oldani. Egyébként ez a genezáreti tó partján fekvő halászfalú, és emellett nyilván kicsit távolabb lehetett egy ilyen magányos hely. Ugye, ahogy mondtuk, Jézus igazából itt arra készül, hogy elvonul a tanítványaival együtt, és megbeszélik az előző napok történeteit. Így alakul aztán a történet?
Nem.
Nem, nem. Ugye a valóság az átírja ezt a tervet. Mit tudunk meg a szereplőkről?
Jézus a tanítványa is ugye a nagy tömeg, aki követi őt, aki ugyanúgy.
Igen, 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 igen. Hányan vannak körülbelül?
5000 férfi temet.
Igen, igen, igen. Mit gondolod, miért fontos az, hogy itt leírják, hogy 5000 ember? 5000 férfi voltak aztán még asszonyok, meg gyerekek is?
Szemlélteti, hogy milyen sokan voltak.
Igen, részben szemlélteti, hogy sokan vannak, igen, egészen biztos. Illetve vannak még számadatok ebbe a történetbe, ugye?
Hogy a végén 12 kosárnyi kenyér maradék maradt.
Igen, és még előtte is, hogy mennyiből maradt 12 kosárnyi?
5 kenyér és 2 darab hal volt.
Miért szerepelnek ilyen pontosan ezek a számadatok itt a történetben? Ugye nyilván itt az író részéről egy szándékoltság van.
Hogy még inkább megmutassa, hogy mekkora ereje van Jézusnak, hogy milyen csodákra képes. Még inkább kihangsúlyozza ezt.
Igen, igen, ezzel szemlélteti Jézusnak az istenségét, igen, az isteni erejét. Azt is mondhatnánk, hogy a határtalan szeretetét igazából, ugye? Mert hogy az, hogy ilyen sok maradék marad, az nem csak azt jelenti, hogy hú, mekkora nagy Isten, hogy ilyen sok kenyeret tud csinálni, hanem hogy túláradó bőséggel ajándékozza meg az ott lévőket. Nincsen kiszámolva, hogy na akkor 5 deka, mint ugye nálunk itt a mezdán, hogy egy fejedag az 5 deka is, meg nem tudom micsoda, hanem túláradó bőséggel ajándékoz Jézus. Azon felül, mint amit elvárunk, mint amit megérdemelnénk. és végül mi az a szükséghelyzet, amiben Jézus beavatkozik, amin segít?
Hogy legyen elég élelem így minden embernek, aki ott van ezen az elhagyatott helyen.
Jézus ezt így magától felfedezi ebben a történetben, hogy...
Nem. Így a tanítványok mondják neki.
Igen, a tanítványok kezdenek el aggodalmaskodni, hogy jaj, valamit csináljunk már. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki válasszon egy szót, egy kifejezést, ami megfogta a történetben, ami szíven ütötte, megszólította, esetleg amit nem ért, vagy amivel nem ért egyet. Bianca, megvan?
Engem azt fogott meg benne, hogy ez a kettő szó, hogy magányos hely. És...
Jó, várjál. Jó, most meghallgatjuk Beát, hogy neki mi a választott szava.
Hogy barátságosan fogadta őket.
Igen, én meg azt választom, hogy ti adjatok. Jó, Bianca, azt választottad, hogy magányos helyre. No, mit jelent számodra ez a magányos hely, amivel itt találkozunk?
Itt is ugye az lett volna a lényege, hogy miért oda mentek, hogy át tudják beszélni az előző eseményeket, amik történtek, amik tapasztaltak is. Nekem ez egy kicsit a saját életemre is rávető, hogy esténként én például szeretem átgondolni az aznapi dolgokat, vagy nagyon szeretem, amikor csak egy kicsit ki tudok ülni valahova, mikor süt a nap, és végig tudom gondolni, hogy mi az, amin tudok változtatni, hogy még jobb legyen, és tudjak előrelépni.
Igen, milyen érdekes, hogy erre a csendre Jézusnak is szüksége volt. És tudjuk, hogy amikor fontos fordulópontok előtt állt az élete, akkor ő mindig elvonult. De látjuk, hogy ezek szerint nem csak előtte, hanem utána. Utána is szeretett elvonulni, kicsit eltávolodni a tömegtől, az zajtól, és úgy átgondolni azt, ami történt vele, történt a környezetével. Bea, te pedig azt választottad, hogy segítsen nekem.
Barátságosan
fogadta őket.
Engem azért fogadt meg ez, mert hát így ez is azt mutatja, hogy Jézushoz bármikor lehet fordulni, és nem fog visszautasítani. Akkor sem, hogyha benn elvonul.
Igen, pedig nem erre készült valószínűleg, ugye? Ez nekem is tetszik ebbe a történetben, hogy megfeledkezik magáról. Én pedig azt választottam, hogy ti adjatok. Nekem ebbe azt fogott meg, hogy tulajdonképpen itt Jézus aktív részeseivé tesz bennünket, illetve a tanítványait ennek a csodának. Hiszen gondoljatok bele, hogyha a tanítványok nem engedelmeskednek neki, akkor igazából nincsen csoda. Hogy ez annyira szép, hogy Isten számít a mi közre működésünkre. Így aztán az ott lévő tanítványok is megtanulhatták Jézustól, hogy ne várjanak mindent tőle. Ők is tegyék meg azt, ami tőlük telik. És milyen szép, hogy Isten minden hatósága nem zárja ki, és nem teszi fölöslegessé az emberi erőfeszítéseinket a földi életről való gondoskodásban. Ez a történet, ahogy mondtuk, arról is szól, hogy kicsoda Jézus, és hogy valószínűleg a tanítványok ismerik őt. Mert hogy ismerik Jézus, bíznak benne, hisznek neki, így aztán engedelmeskednek is neki. Bár azért van ellenvetésük a tanítványoknak, de mégis engedelmeskednek aztán Jézusnak. Szerintem csináljunk még egy kört, válasszunk még mindnyájan egy-egy szót, ami érdekes lehet ebben a történetben. Mea, találtál?
Ez, hogy jól laktak.
Igen, Bianca?
Tanítványainak adta.
Én pedig azt választom, hogy csak. No, Bea?
Én azért választottam ezt, mert ugye ez mutatja azt, hogy nem csak annyit ettek, hogy éppen elég legyen, hanem tényleg így jól laktak, és hogy Jézus nem sajnálta tőlük, hogy bőségesen adott nekik, és hogy ennyire szereti őket.
Igen, ez olyan hihetetlen, nem? Ami mi kis méricskélő szeretetünkhöz képest, hogy Jézus tényleg csodákat tesz, nem csak olyan értelemben, hogy nagy dolgokat, hanem hogy felülmúl minden emberi elképzelést. Bianca?
Hát számomra ez azt jelenti, hogy nem önmaga volt neki a legelső, hanem nem amikor a rengeteg kenyér és élelem árat volt, nem ő vette el belőle ezt, hanem az volt a legelső dolga, hogy másoknak adta, hogy számára a tanítványa és azok az emberek, akik körülötte voltak, sokkal előrébb vannak az értékrendjében, mint önmaga, és hasonlóan, ahogy Bea mondta, ez is a szeretetét mutatja.
Igen, és ez annyira szép, hogy ugye úgy kezdi itt is, hogy áldást ad. Hogy ez az áldás, ami szinte megsokszorosít, ami gazdagít, és utána a szeretet cselekedetét teszi, hogy amiből már bőség van, sok van, hogy a javakat, hogy elosztja. Hogy a szeretet mindig ajándékoz, mindig megoszt másokkal. Én pedig azt választottam, hogy csak. Ugye ezt a tanítványok mondják, amikor Jézus felszólítja őket, hogy na, akkor ti menjetek, adjatok nekik enni, és akkor ott az ellenvetés, hogy csak. És én ebbe így felismerem magunkat, vagy önmagamat, hogy hát van egy ilyen probléma, amit meg kell oldanom, és akkor én már így elkezdek gondolkodni, hogy ennyi ide, ennyi oda, így úgy, amúgy, mint hogy a tanítványok is, hogy megvannak a válaszuk, hogy hát ennyi kenyerünk van, ennyi, nem tudom, micsoda halunk, ugye előtte ők már kitalálták a megoldást, hogy mit fognak csinálni, hazaengedik a népet, vagy legalábbis a városba, hogy mindenki gondoskodjon magáról, hogy milyen érdekes, hogy Jézus mást kért tőlük. Ugye felszólítja őket arra, hogy valami új módon cselekedjenek. És végülis a Jézus által felkínált út nem várt eredményt, nem várt bőséget hoz. Az isteni közreműködés csodás útja új lehetőségeket tár fel az emberek előtt. Isten mindig a legnehezebb helyzetekben is segít nekünk. Amikor mi emberileg már nem látunk kiutat, az isteni közbeavatkozás valamilyen módon megoldja a helyzetet. És ezt a közbeavatkozást nevezzük csodának. Isten valójában mindig ott és akkor segít, amikor emberi erőnk már kevésnek bizonyul. Ugye itt a kérdés csak igazából az, hogy felismerjük-e ezt a lehetőséget, hogy hiszünk-e Jézusnak, adunk-e neki teret az életünkben, hogy csodát tegyen, vagy megragadunk ott, hogy de hát csak. Milyennek ismertük meg Jézust, és rajta keresztül Istent ebben a történetben?
Gondoskodó szeretettel fordul az emberekhez.
Igen?
Hogy határtalanul ajándékozó, nem értem szerint is, és nem személyválogató, hanem mindenkinek egyformán ad is ugyanannyit.
Ugye itt, ahogy a Bianca mondta, hogy ebben a kenyér törés gesztusában ismerjük föl őt, mint ahogy majd a feltámadás után is ebben ismerik őt fel a tanítványok. Milyen érdekes ez is, ugye? Ugye látjuk, hogy itt most nem egy betegség fölött van hatalma, hanem az anyag fölött. És látjuk, hogy felismertük őt az eukarisztiában is, hogy ő egy olyan Isten, aki életét adja értünk. Olyan, aki a végsőkig elmegy értünk. Ugye ezt majd húsvétkor látjuk a szenvedésben és halálában. Aki teljes sorsközösséget vállal értünk. Ugye ő a bűntelen, magára veszi a bűneink következményeit. És olyan Isten, aki megszabadít bennünket saját korlátainktól, félelmeinktől, végülis a bűnfogságából. No, hogyha találkoznátok Jézussal, és megkérdezné tőletek is, amit a tanítványoktól, hogy hát ti kinek tartotok engem, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre? Ki számotokra Jézus?
Tudom, hogy nem egy szokványos megnevezése, de talán annyit tudnék neki mondani, hogy ő az emberiség aranyhala, idézőjelesen, mert az aranyhalra mindig azt mondjuk, hogy szerencsét hoz, és úgymond ő a szerencse számunkra a legnagyobb csoda, aki mindig segít és otthon is támogat.
De jó, nagyon jó képet használtál. Bea?
Tulajdonképpen olyan, mint egy jó szülő, hogy így mindig ott van, hogyha kell, tanácsokkal lát, nem sajnál, és szeret.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy mint egy atya, aki igazából fenntart minket, a tenyerén hordoz minket, aki támogat minket a növekedésben, aki táplál minket, aki egészen biztos, hogy mindig a javunkat akarja, ki igazából értünk él, értünk dolgozik. No, Péter, ő a következő választ adta a mesterének. Péter így válaszolt Jézusnak, amikor megkérdezte tőle Jézus, hogy hát kinek tartotok ti engem? Azt mondta Péter, az Isten fölkentjének. Ezzel utal Péter Jézus királyi főpapi hatalmára, különleges kapcsolatára Istennel, és megvallja, hogy Jézus a végső idők szabadítója, akit a próféták megígértek. Azért szerintem ez nagy dolog, hogy Péter akkor felismeri benne azt a Isten emberét, akit az írások megígértek. A tanítványok ebben a történetben beismerik, hogy mennyire kevés az, amiük van. Csupán 5 kenyér és 2 hal, amivel ők nem sokat tudnak kezdeni. De ebből a kevésből végül nagy bőség lesz. Ha beismerjük Isten előtt kicsinységünket, akkor ő minket is fel tud használni nagyszerű terveinek megvalósításához. Az igazi bölcsesség Isten ismeretének birtokában új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Adásunk végén forduljunk bizalommal az Úrhoz.
Urunk Jézus Krisztus, Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet Te mutatsz nekünk, s amelyen Te vezetsz minket az üdvösség felé. Amen. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2022. április 13-ai műsor ismétlése volt.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a hírek után a beszélő könyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Ernest Hemingway Az öreg halász és a tenger című művét hallják. Ennek is a második részét. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően Szószóló című műsorunkban az egyedül maradottak közösségét ismerhetik meg. Majd a Lélekszavában Kormos Csaba atya az imádságról elmélkedik. Hajnali 3 óra után a Múltunk pillérei történelmi magazin műsorunkban a II. Vatikáni zsinat előkészítéséről Buda Péter teológiai tanárral Klészbe Áta beszélget. 4 órától zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Perec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klészbe Áta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Jézus leült a templomban, szemben a kincstárral, és figyelte, hogyan dob a nép pénzt a persejbe. Olvasom a Márk evangéliumban. A II. Vatikáni zsinat papokról szóló tanításából. A papok a rájuk bízott munkakörök betöltésével Isten szolgálatára adják magukat, méltók tehát arra, hogy méltányos anyagi ellátásban részesüljenek, mert megérdemli a munkása maga bérét, ahogy Lukács evangéliumában áll, és az Úr is úgy rendelte, hogy az evangélium hirdetői az evangéliumból éljenek. ahogy a korintusi levél fogalmaz. Sokszor idegesít minket, ha a szószéken anyagiakról van szó. Pedig meg kellene gondolnunk, ugyan hol lehetne szó máshol az egyház anyagi kérdéseiről. Ahogy családi életünk lényege nem az anyagiak, de mégis nélkülözhetetlenek, úgy van ez az egyház nagy családjánál is. Uram, kezet adtál nekünk, mi pedig mindent meg akarunk vele ragadni. Úgy szeretnénk boldogok lenni, hogy sokat birtokolunk. Szerencsétlennek érezzük magunkat, ha a javak kezünkből kihullanak, ha elvesztik ragyogásukat, ha megöregszenek, mint mi magunk, és napról napra fogynak. Add, hogy elvessük a túlzott gondokat, hogy le tudjunk mondani a legkevesebbről is azért, hogy téged jobban birtokolhassunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.